Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatok.
Nagyon örülünk, hogy itt vagytok. És jó újra itthon lenni. Bár tudom, hogy eltelt már azóta egy hét Berlin óta, de jó megint itthon lenni. És csak mielőtt belekezdek ebbe az üzenetbe, csak szeretnélek bátorítani benneteket egy dologra, hogy sose értékeljétek le a ti részeteket a gyülekezetben. Sose értékeljétek le a ti részeteket. Mindannyian tudunk hozni valamit a gyülekezetbe. Mindannyian hozzuk a hitünket. Mindannyian hozzuk azt, amit Isten nekünk adott. És ha mindannyian megértjük a részünket, a szerepünket és a fontosságunkat itt a gyülekezetben, akkor Isten csodát fog tenni. Itt ebben a közösségben, a saját életünkben én hiszem ezt. És csak tényleg legyetek szabadok, legyetek lazák, nyugodtan reagáljatok, amiket mondok. Szeretem, hogyha reagálnak az emberek, szeretem, hogy reagálnak arra, amik... Ez tök jó, tehát, hogy hallom a visszajelzést, hogy mi az, ami megfogott, mi az, ami nem, mi az, ami tetszett, mi az, ami nem. Ami nem tetszett, az nem érdekel, úgyhogy... Nem, de most ez csak poén volt. A lényeg, hogy a mai napi üzenetemnek egy érdekes címet adtam, ennek pedig az a címe, hogy kemény bőr, lágy szív. Kemény bőr, lágy szív. Mondjuk ki hangosan. Kemény bőr, lágy szív. Oké? Okay? Kicsit elmagyarázom, hogy mit is jelent ez. Oké? Okay? A téma, amiről szeretnék beszélni, az, hogy szeretném, hogyha egy olyan gyülekezetté, olyan emberekké válnánk, akik nem engedik, hogy a sérelmek, a csalódottság, az elutasítás, a félelmek, ezek keményé tennék a szívünket. Oké? Okay? Hanem szeretném, hogyha olyan emberekké válnánk, akiknek az arcukon a bőr kemény. Az életükben a bőr kemény. Hogy lepattannak róluk ezek a sérelmek, a negatív támadások, és minden ilyen dolog, amit kapunk az életünkben. Akár emberektől, akár bárhonnan munkahely, iskola, család. Tudjátok, hogy miről beszélek. Igazából sokszor pont fordítva történnek az életünkben a dolgok. Kemény a szívünk, és lágy a bőr. Ami rajtunk van. És igazából pont fordítva kell, hogy legyen. Nagyon sokszor mélyre engedünk dolgokat az életünkbe. És engedjük ezeket a sérelmeket, az elutasítottságot, a csalódást az életünkbe, hogy megkeményítsék a szívünket. De nem lehetünk ilyen, mert nem szabad, hogy ezt engedjük. Kemény bőr, lágy szív. Kemény bőr, lágy szív. És a mai nap erről fog beszélni egy kicsit a kapcsolatok oldalábról, megközelítéséből. A példabeszédek könyve 4.23 azt mondja, mindennél jobban őrizd a szívedet, mert abból fakad az élet forrása. A Biblia is mondja, hogy a legfontosabb a szívünk, a szívünknek az állapota, hogy gondozzuk a szívünket, hogy ne engedjük, hogy bizonyos dolgok bejöjjenek a szívünkbe, és hogy megkeményítsék a szívünket. Egy picit szeretnék beszélni nektek a kapcsolatokról. A kapcsolatok a legfontosabb dolog az életben. A legfontosabb dolog a kapcsolatok. Kapcsolat Istennel, és kapcsolat egymással. Erről szól a gyülekezetünknek is ez a mottója, szeretni Istent, és szeretni az embereket, és szeretni az életet szenvedélyesen. A kapcsolatok minden. A kapcsolatok menedzselésétől, hogy mennyire tudod menedzselni, és hogyan kezeled a kapcsolataidat, ez fogja meghatározni nagyban a sikerességedet itt a 21. században. Nem feltétlen az, hogy mennyi az IQ-d, hogy mennyi mindent tudsz, hanem hogy milyenek a kapcsolataid. Ahogyan kezeled a kapcsolataidat, ahogy menedzseled a kapcsolataidat. Ha sikeres akarsz lenni, akkor legyél jó Istennel való kapcsolatodban, és az emberekkel való kapcsolatodban. Ennyire egyszerű. Nagyon sokszor látom, hogy fiatalok túlságosan belemerülnek dolgokba, belemerülnek a tanulásba. Ez is kell. Fontos, hogy tanuljunk, fontos, hogy jó jegyeket szerezzünk, de sose értékeljük alul a kapcsolatoknak a fontosságát. Ne engedjük, hogy ez a kapcsolataink rovására menjen. Bármiről is lehet szó, ez a munkáról is szó van. Lehet, hogy csak dolgozunk egész életünkbe, de a kapcsolatokra annyira nem fektetünk hangsúlyt. Lehet, hogy el vagyunk foglalva akár a szolgálattal, de a kapcsolatokra nem fektetünk akkor a hangsúlyt. A kapcsolatok erejét és jelentőségét sosem becsüljük alul, mert ettől függ a sikerességünk az élet minden területén. Bármiről is van szó. Isten királyságának az alapköve a kapcsolatok. Ha megnézzük az 1 János 1.3-at, azt mondja a Biblia, amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy titeket is bevonjunk abba a szeretett közösségbe, amelyben az Atyával és a Fiával Jézus Krisztussal élünk. Ez a jegyzetetek első igéje. János levele. János volt az a tanítvány a 12 közül, aki ismerte Jézust egy bensőséges módon. Egy szeretett kapcsolatban volt Jézussal. János. És János beszél erről, hogy szeretné, hogyha mi is megtapasztalnánk ezt a fajta szeretet kapcsolatot. Ez a kapcsolat, a görög szó kolónia, azt jelenti, hogy a legmélyebb kapcsolatok. Nem csak felszínes, hanem legmélyebb kapcsolatok. És igazából erről szól az egész, erről szól az evangélium, erről szól Jézus, amit tett. Jézus a barátságot használta arra, hogy megváltoztassa a világot. A kapcsolatokat használta, hogy megváltoztassa a világot. Nem egy utcai evangelizációt csinált, értsétek jól, nem egy programot, nem egy program evangelizációt, hanem a kapcsolatain, a barátságain keresztül változtatta meg a világot. A kapcsolatok ereje óriási. És Jézus egy olyan ember volt, akiből olyan volt, mint egy mágnes. Az emberek állandóan vele akartak lógni, körülötte voltak, állandóan tömeg vette körül, azt mondja a Biblia. Volt Jézusnak egy kisugárzása. Gyülekezet, szeretném feltenni azt a kérdést, hogy hozzád mennyire vonzódnak az emberek? Mennyire vonzod az embereket magad köré? Mennyire vannak ott melletted? Mennyire van ez a kisugárzás benned? Mert ez az, ami a leginkább meg fogja határozni a sikerességedet az életed bármilyen területén. Akár a munkádban, akár a suliban, akár a szolgálatban, hogy szolgálsz mások felé, evangelizálsz mások felé, a családban. A kapcsolatok ereje óriási. A gyülekezetet a kapcsolataink minősége fogja építeni. Nem a programjaink minősége elsősorban, hanem a kapcsolataink minősége. Persze nyilván fontos a program is, fontos, hogy legyen egy struktúrája a gyülekezetnek, de ennél még fontosabb azok a kapcsolatok, amiket építünk egymás között. Az a kérdésem, hogy mennyire erősek a kapcsolataink, mennyire erősek a barátságaink. Mert ha elvesznének ezek a programok, ezek a fények, vagy éppen így lecsupaszítanánk az egészet, vajon mi történne akkor? Mennyire erősek a kapcsolataink? A kapcsolatok olyanok, mint a hidak. A menny gazdagsága az emberekből ezeken a hidakon keresztül áramlik az életünkbe. Olyanok, mint a hidak. És nagyon tetszik nekem ez a kép, hogy olyan, mint egy híd. És minél több és minél szélesebb hidak vannak az életedben, annál jobban meg fogod tapasztalni Istennek az áldását az életedben. Ez nagyon fontos, mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ez csak Istennel való kapcsolat. Igen, Istennel is, hogy milyen széles a kapcsolatunk, de egymással, hogy milyen minőség, milyen széles, és mennyi, milyen kapcsolataink vannak. Minden embernek az életében van 5 olyan terület, amivel küzdünk. 5 olyan dolog, amit le is írtam nektek itt a jegyzetbe. 5 terület, amivel mindannyian küzdünk. Ez az 5 terület a félelem, a bizonytalanság, a kudarc, a változás és a problémák. Ezek azok a dolgok, amiket mindannyian szembenézünk. Hallottam egy nagyon-nagyon érdekes dolgot. Ez pedig az, hogyha az életedben csak 1 vagy 2 barátod van, ezeket a szükségeket sosem tudja Isten neked pótolni, vagy betölteni. Ezt az öt dolgot, ezen az öt területen az életedben meg fogsz rekezni, és sosem tudsz tovább lépni, ha csak egy vagy két emberrel veszed magadat körül, egy vagy két barátod van. Viszont miért van ez? Azért, mert egy vagy két embernek nincsenek meg az erőforrásai ahhoz, hogy betöltsék ezeket a dolgokat az életedben, tudjanak segíteni. Viszont amikor sok baráttal veszed magadat körül, több kapcsolatod van, több emberrel, túl tudsz ezeken lépni. Keresztül tudsz lépni a problémáidon, a félelmeiden, a bizonytalanságodon, a változások időszakában. Ezek az emberek segíteni fognak. Ezért van a gyülekezet. Nagyon megütötte a fülemet, amikor Mark Berlinben azt mondta egyik beszélgetésünkkor, hogy ez, az ő gyülekezetük egy 800 fős gyülekezet. És azt mondta, hogy van három ember ebben a gyülekezetben, aki ismer mindenkit. Személyesen. Három ember van a Berlin Connectben, aki ismer mind a 800 embert. És nem csak úgy, hogy tudja, hogy van kapcsolata velük. És akkor azt mondtam, hogy wow, akkor én miért limitálom be az életemet sokszor? Miért mondom azt, hogy nekem csak elég egy-két ember? Miért limitálom be Istent azáltal, hogy felhúzok falakat, hogy elszigetelem magamat? És azt mondom, hogy úgy nekem nem kell több ember. És a mai nap erről fogunk beszélni, hogy miért? Mert mindannyiunkban benne van ez a kísértés. De hadd mondjam el, hogy a sátán, mivel hogy tudja, hogy a kapcsolatok a legfontosabb részei az életünknek, ezért ezt támadja a leginkább. Ezt támadja az életünkben, a gyülekezetben, a családjainkban, a házasságokban, a kapcsolatainkat támadja. Mert tudja azt, hogyha azt lerombolja, akkor egy idő után meghalunk szellemileg. Nagyon érdekes, hogy a második világháborúban a németek, amikor ugye az ellenségüket támadták, akkor nem magát, csupán a csapatokat, az ellenséges csapatokat támadták, vagy az épületeiket rombolták le, hanem kimondottan stratégiai pontokat romboltak le. Tudjátok, hogy mik voltak ezek a stratégiai pontok? A hidak. A hidak. Budapesten szinte az összes hidat lerombolták. Azt hiszem az összeset. Vannak képek fönt az interneten, hogy ahogy vonultak vissza a németek, lerombolták az összes hidat. Miért? Azért, mert tudták azt, hogyha elvágják az utánpótlást, akkor egy idő után elszigetelődik az a kis csapat, és meg fog halni. Oda fognak veszni. Ugyanez történik a mai világban, ugyanez történik a saját életünkben is. Az ellenség támadja a kapcsolatainkat, ezeket a hidakat, mert tudja azt, hogyha ezeket lerombolja, és elszigeteljük magunkat, akkor egy idő után meg fogunk halni. És az életünk nem fog tovább menni. Az a potenciál az életünkben, amiket Isten ki akar bontani, azt nem fogja tudni végig. Nem tudja kibontani. A kapcsolatok ereje és fontossága sokkal fontos, sokkal nagyobb, mint azt mi gondoltuk volna valaha is. Vagy gondoltad volna. És ezért szeretnélek bátorítani arra benneteket, és egy gyakorlati kihívást helyezni elétek, hogy a következő időszakban egy vagy két ember, legyen egy vagy két embernél több barátod a gyülekezetben. Oké? Okay? És tudom, hogy ezt nem lehet erőltetni, nem lehet kierőltetni, hogy most legyél te a barátom. De hadd mondjam el, hogy tudatos erőfeszítés nélkül nem fog soha barátokat szerezni. Ez nem fog magától jönni. A legtöbb ember azért van itt a gyülekezetben, azért vagy itt, mert valaki úgy döntött korábban ebből a gyülekezetből, hogy a barátod akar lenni. Mindannyian barátságok, a kapcsolataink miatt vagyunk itt, amiket Isten használt az életünkbe. Én nem lennék ebbe a gyülekezetben, nem ülnék itt, hogyha valakik nem hozták volna meg azt a döntést, hogy ők lépnek felém, és a barátom akarnak lenni. Ilyen volt Dennis és Kim, és az egész családjuk. Szóval a barátságokért, barátságokat nem lehet erőltetni, de tudatosan ki tudod építeni, tudsz építeni. És ezért ez a kihívásom számotokra, hogy legyen egynél, egy-kettő barátnál több vagy gyülekezetben. Ha fél éve itt vagy a gyülekezetben, és csak egy barátod van, akkor valami nem működik. Valami nem stimmel. Vannak itt olyan emberek, akik már évek óta járnak ide, és talán egy-két barátjuk van, és semmi több, vagy még annyi sem igazi barátok. Gyülekezet. Miről beszélünk? Miért csináljuk ezt az egészet? Ha nem ezért. Kapcsolatok, barátságok. Erről szól. Egy család vagyunk, egy közösség vagyunk. Nem programról szól ez az egész. Kapcsolatokról. És bátorítalak benneteket, hogy ismerjetek meg, akarjatok mindenkinek a barátjává válni. Nem vagyunk sokan itt. De képzeljétek el, hogy mi lenne akkor, ha ezek a kapcsolatok, ezek a barátságok az életünkben így fellendülnének. És nem lesz minden kapcsolatod ugyanolyan. És nem is kell. Nem fog minden, Isten máshogy fog munkálkodni minden kapcsolaton belül. De ez az 5 dolog az életedben, amiről az előbb beszéltem. A problémák. Mi volt ez az 5 dolog? Félelmek, bizonytalanság, kudarc, változás, problémák. Ezek az életedben tovább fogsz tudni jutni. Túl tudsz lépni majd ezeken. Amen. Legyünk egy ilyen közösség. János 13:35. Arról ismer majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy milyen szuper programokat szerveztek egymásnak. Arról ismer majd fel mindenki benneteket, hogy a tanítványaim vagytok, hogy milyen jó Facebook oldalatok van. Nem! Arról ismer majd fel mindenki, hogy a tanítványon vagytok, hogy szeretitek egymást. Amen. Kapcsolatok, barátságok. Nekem az a vágyom, hogy egy ilyen szeretett közösségben legyünk egymással, és még egyszer mondom, ez automatikusan nem fog működni. Miért? Azért, mert automatikusan jó dolgok nem történnek a világban. Ezt jegyezzétek meg. Automatikusan jó dolgok nem történnek a világban. Miért? Azért, mert egy bűnös világban élünk. Ha automatán éled az életedet, nem fog történni csak úgy semmi. Általában, ha csak úgy engedi az ember a dolgokat, vagy csak úgy passzívvá válik a dolgokkal kapcsolatban, akkor a rossz dolgok fognak megtörténni, a rossz dolgok fognak felülkerekedni az életben. Ezért mondom, hogy tudatosan kell, hogy építsük a kapcsolatainkat. Igen, ahhoz, hogy jót tegyél, ahhoz minden nap meg kell hoznod egy döntést, hogy jót akarsz tenni, hogy nagy lelkű leszel, hogy szenvedélyes leszel, hogy szeretni fogsz. Ez nem fog automatikusan megtörténni. Reggel nem fogsz úgy felkelni az ágyadban, hogy ma úgy szeretnék ma valakit megáldani, és csak szeretnék olyan nagy lelkű lenni ma az emberekkel, és szeretnék olyan jó lenni velük. Ébredtetek már fel így? Nagyon sokszor úgy kelek fel, hogy hagyjon mindenki békén a mai nap. Legyünk őszinték. Önzők vagyunk alapvetően, emberi lények, ez, mert egy bűnös világban élünk. Ez a régi természetünk, de viszont ott van az új természet, amit Jézus Krisztus által kaptunk. Tápláljuk ezt minden nap, tudatosan. Amen. Keljünk fel úgy tudatosan, hogy igen, ma szeretnék kedves lenni azzal az emberrel. Szeretnék rámosolyogni. Automatikusan nem mosolygunk az emberekre. Legalábbis én nem. Meg kell hoznom... Ja, Zsani, igen. Mákos. Mákos vagy. De nem mindig. Neki is sokszor meg kell hozni döntéseket, hogy szeressen embereket. Igaz, szívem? Nem mindig könnyű bemenni... Most nem rám gondolt, de rám is. Akár rám is gondolhatott. De ez az igazság, legyünk őszinték. Sokszor meg kell hoznunk egy döntést ahhoz, hogy szeressünk, hogy kegyelmesek legyünk egymás, hogy nagy lelkűek legyünk. Ez nem fog automatikusan jönni. Tegyük ezt így a kapcsolatainkkal, a barátságainkkal is. Oké, szóval hogyan támadja a kapcsolatainkat a sátán? leírtam három alapvető dolgot, ami szerintem a legfontosabbak, amikre jó, hogyha figyelünk. Mert ezek azok a dolgok, amik lerombolják ezeket a hidakat. Az első a félelem. A félelem. A második a sérelmek. A harmadik pedig az elítélés. Ez a három alapvető dolog, ami rombolja, amin keresztül a sátán le akarja rombolni a kapcsolatainkat. Az első ugye a félelem. Mitől félünk? Attól félünk, ha megnyitom magamat a másik ember felé, félek, hogy csalódok. Félek, hogy sérülést kapok. Hadd mondjam el, igen, fogsz. Az emberek meg fognak bántani. Minden nap, a mai nap is. Haza fogsz menni, és valaki meg fog bántani. Vagy lehet, hogy már valaki megbántott a mai nap. De ettől még nem szabad, hogy a félelem irányítsa az életünket, és nem szabad az, hogy bizalmatlanok legyünk az emberekkel kapcsolatban. Jézus nagyon jól kezelte a kapcsolatait. Jézus hitt az emberekben, bízott az emberekben, viszont nem bízta rá magát az emberekre. Ezt írja a Biblia. Jézus nem rakta rá az életét személyekre. Nem rakta rá a jövőjét személyekre, a reményét személyekbe. De bízott az emberekben. Nem vált bizalmatlanná, nem mondta azt, hogy te úgyis azt fogod csinálni, akkor nem bízok benned, meg ilyen falak, nem bújt el falak mögé. Nagyon sokszor bebújunk falak mögé, mert félünk. Félünk az elutasítástól, félünk, hogy megbántanak az emberek. A félelem nem szabad, hogy irányítsa a kapcsolatainkat. Azt ír a Biblia, hogy egyedül egy dolog űzi ki a félelmet, ez pedig az isteni szeretet. A szeretet kiűzi a félelmet. Amikor úgy döntesz, hogy szeretni fogsz, kibújsz a falad mögül, a kis szobádból, és oda mersz lépni, és megmered nyitni az életedet valakinek. Lehet, hogy nem tudod, hogy mi fog történni, de bízol Istenben, bízol benne, hogy ő majd gondoskodni fog, és csak bízol, akkor Isten csodákra képes. Nagyon sokszor ez van, hogy igazából csak félünk az első lépést megtenni, és utána sokkal könnyebben megy. Az 1 János 4.18, ahol Isten szeretete uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára. Sőt, amikor ez a szeretet egészen kiteljesedik, minden félelmet kiűz belőlünk. Ha valaki fél, igazából attól tart, hogy Isten meg fogja büntetni. Az ilyen ember azért fél, mert Isten szeretete még nem töltötte be teljesen. Oké, szóval engedjük meg, hogy Isten szeretete betöltse az életünket. Ne engedjük, hogy a félelem megakadályozzon, hogy lépjünk egymás felé, hogy barátságokat építsünk, kapcsolatokat építsünk. Oké, a második, sérelmek. A sérelmek azok, amik az ember életét be töréseket tudnak okozni. Csalódottság. Ez egy nagy dolog. Csalódottság. Őszintén, ebbe a gyülekezetbe, tényleg legyetek őszinték, volt már, hogy csalódtál valakiben, vagy sérül, valaki megbántott? Na, ez tök jó. Nagyon jó. Örülök, hogy őszinték vagytok, mert hogyha valaki nem tette volna fel a kezét, akkor ez nem őszinte. Egy családot építünk, de nem vagyunk tökéletes család. Ez fontos. Mindig ezt szoktam mondani. Tudjátok, a család olyan, hogy a kutya oda kakil a küszöbre. A gyerek sír, a feleség néha odaégeti a kaját, a fér néha ideges és ordibál. De ettől még egy család vagyunk, és nem hagyjuk el egymást. Így van? Nem vagyunk tökéletes család, és fogunk kapni sérelmeket, fogunk kapni megbántást. A kérdés az, hogy ezt hogyan kezeljük. Amikor jön egy sérelem, ezt mit kezdesz ezzel? És ha nem vigyázunk, akkor beengedhetünk csalódást az életünkbe, a szívünkbe. Nem szabad engednünk, hogy a csalódás meggyökerezzen bennünk, mert a csalódás az első számú akadálya annak, hogy Isten az életünkben tudjon munkálkodni. A csalódás. És mindannyian kaptunk már sérüléseket, csalódást. Lehet, hogy nem itt ebből gyülekezett, lehet, hogy máshonnan, lehet, hogy a családodtól, lehet, hogy a munkahelyeden, lehet, hogy nem tudom, bárkitől. Ne engedd, hogy ez a csalódottság bejöjjön a szívedbe. Jézus 3 évig maga mellett kinevelt, tanított 12 tanítványt. Minden idejét, energiáját belefektette be a 12 emberbe. És az élete végén, amikor mielőtt meghalt volna kereszten, mind a 12 elhagyta. Mind a 12 megtagadta, nem voltak ott. Milyen érzés lehetett ez Jézusnak? Csak gondoljátok el. Milyen érzés lehetett ez neki, hogy ott van egy csomó ember, akiben belefektetsz egy csomó időt, energiát, hiszel bennük, hogy majd ők lesznek a következő, nem tudom, generáció, ők lesznek a következő pásztorok, vagy nem tudom mi, és ott van, elfogják Jézust, keresztre akarják feszíteni, és az összes tanítvány így, és oda néz, és már nincs senki ott körülötte. Nem állnak ki melletten, nincsenek mellett. Milyen érzés lehetett ez? Nem lehetett könnyű. Megbántották Jézust. Biztos vagyok benne. Viszont Jézus nem engedte, hogy a csalódottság gyökeret verjen a szívében. És tudjátok miért? Azért, mert Péter lett az első egyháznak a pásztora. Az első apostol. Ha Jézus megengedte volna, hogy a csalódás irányítsa az életét, és azt mondja, hogy jó van, Péter, végeztem veled. 12-t csalódtam bennetek, hagyjuk az egészet. Visszamegyek a mennybe, aztán nem érdekel, hogy mi fog történni. Ha így reagált volna Jézus, nem lett volna meg az első egyház, nem született volna meg az első egyház. Péter nem lett volna az első pásztor. Az emberekben csalódunk néha. Az emberek néha összetörik a szívünket, de nem engedhetjük meg, hogy a csalódás irányítsa az életünket. Ezt nem szabad. Mert ez megakadályoz attól, hogy tovább lépj az életedbe, hogy az életed növekedjen. És lehet, hogy még nem bántott meg senki, mondjuk itt a gyülekezetből, vagy a házi csoportodból, garantálom, meg fog. Valaki meg fog bántani. Ha én még nem bántottalak meg, én is biztos vagyok benne, hogy egyszer, egy nap meg foglak bántani. Sajnálom. Nem direkt lesz, de valószínűleg. És viszont nem engedhetjük meg, hogy ez irányítsa az életünket, hogy ez hatással legyen a jövőnkre és a döntésünkre. Válasszuk mindig a magasabb utat. Azt az utat, amit Jézus választott. Nem a könnyebb utat. A látszólag nehezebb utat. Viszont hadd mondjam el, sokkal rosszabb és fájdalmasabb csalódottságban és megbocsátatlanságban élni, mint hogy meghozni azt az áldozatot, azt a kellemetlenséget, hogy a magasabb utat választod. Sokkal rosszabb abba a kondícióban maradni. Sokkal rosszabb megbocsátatlanságban élni. Tüskékkel a szívedben élni. Mint hogy meghozol egy döntést, és lehet, hogy abba a pár pillanat, 5 percben vagy 10 percben, amíg küzdesz, hogy meghozod azt a döntést, hogy az nehéz lesz és kellemetlen lesz, de sokkal jobb az, és sokkal kevésbé kellemetlenebb, mint leélni egy életet csalódottságban, sérelmekben, megbocsátatlanságban. Hozd meg ma egy döntést. Bárki felé is van bármilyen megbocsátatlanság a szívedbe, engedd el. Engedd el. Bocsáss meg. Bocsáss meg. Ne várj semmit. Csak szeress. Csak adj. Nagyon sokszor ez az akadálya, ami miatt nem adunk egymásnak. Nem vagyunk nagy lelkűek egymással. Sokszor ez az akadálya, hogy nem vagyunk kegyelmesek egymással. Nem adjuk meg a tiszteletet, figyelmet egymásnak. Mert van egy tüske az életünkben, egy tüske a szívünkben. Ne engedd, hogy ez irányítson. Ne engedd, hogy ez irányítsa a jövődet. Ne fáradj bele jót tenni az emberekkel. Ne fáradj bele szeretni. Ne fáradj bele kegyelmet adni. Még akkor is, hogyha nem kapsz érte semmit, vagy nem kapsz viszonzást. Ez az igazi szeretet, ez az igazi kegyelem. A kegyelem nem más, mint ki nem érdemelt jó indulat. Ez a kegyelem. Jézus ezt adta. Jézus nem a mi válaszreakciónkra adta az ő kegyelmét. Mi sem adhatjuk a kegyelmet az embereknek mások válaszreakciójából, hogy ők hogyan reagálnak erre. Lehet, hogy semmit nem fogsz visszakapni attól az embertől. Lehet, hogy semmit nem tud neked adni. Lehet, hogy... De ez nem erről szól. Az igazi szeretet feltétel nélküli, nem vár cserébe semmit. Az igazi kegyelem az erről szól. Legyünk ilyenek, hogy kegyelmet adunk egymásnak. Szeretetet adunk egymásnak. Ez teljesen meg fogja változtatni a kapcsolatainkat, teljesen meg fogja... Ha ezt mindenki megérti ebbe a gyülekezetbe, ez a gyülekezet fel fog robbanni kb. És az egész világ meg fogja látni, hogy itt valami történt. Valami történt. Miért? Mert az előző ige, amit a János 13.35, arról ismer majd fel benneteket mindenki, hogy hogyan szeretitek egymást. Ez lesz a legnagyobb bizonyság. Ne fáradjatok bele, Galata 6.9, ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek. Ha kitartóan végzitek a munkátokat, akkor majd a maga idején aratni is fogtok. Amen. Ne legyünk szelektívek, hogy kinek adunk és kinek nem adunk. Hogy kinek adunk szeretetet, és kinek nem adunk szeretetet. Kinek adunk figyelmet, és kinek nem adunk figyelmet. Kivel vagyunk kedvesek, és kivel nem vagyunk kedvesek. Ne legyünk szelektívek abban, hogy kivel vagyunk nagy lelkűek, és kivel nem. Jézus sem volt szelektív a kegyelemmel kapcsolatban, a szeretetével kapcsolatban, a nagy lelkűségével kapcsolatban, ezért nekünk sem, mi sem lehetünk azok. Nyilván nem kell, hogy mindenkibe belefektess ugyanolyan mértékben, mert ezt nem lehet megtenni. De amit ingyen kaptunk, azt ingyen kell adnunk. Jézusnak a szeretetét, kegyelmét ingyen kaptuk, ingyen adjuk. A figyelmességét Jézusnak, a kedvességét, a nagylelkűségét Jézusnak ingyen kaptuk, ezért ingyen kell, hogy adjuk. Ez nem lehet szelektív. Ez nem lehet csak annak, aki megérdemli, szerintem. Vagy akibe érdemes belefektetnem. Vagy akitől majd tudom, hogy majd visszakapom egy nap. Nem. Jézus úgy adta oda az életét, hogy nem is ismert bennünket. Azt írja a Biblia a Róma 5.8-ban. Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűneinkben éltünk. Jézus már akkor odaadott mindent, akkor megmutatta az ő kegyelmét, amikor mi még bűnben éltünk, nem is ismertük őt. Nem volt szelektív az ő kegyelme, az ő nagy lelkűsége. Legyünk ilyen gyülekezet. Legyünk ilyen gyülekezet, adjunk mindent oda. Adjunk oda mindent az embereknek. Az agapé szeretet erről szól. Az agapé szeretet arról szól, hogy feltétel nélküli szeretet. Nem azért szeretek, mert majd valamit visszakapok, hanem azért, mert csak szeretek. Nem mások válaszreakciói alapján adok szeretetet, hanem őszintén. És hadd mondjam el, hogy amikor őszintén érdeklődsz valaki iránt, vagy kedves vagy valakivel, azt az ember meg fogja érezni. És akkor is meg fogja érezni, amikor ez egy ilyen áldolog, nem valós. Az emberek nem hülyék. Tudják, érzik. Csak hadd mondjak el egy bizonyságot. Nemrég voltam egy családi összejövetelen, és mindig voltak ott néha olyan emberek, akikkel kicsit nehezebb volt. Olyanok, akik mindig csak magukkal foglalkoztak, sosem volt bennük ez az érdeklődés, nagy lelkűség, mindig egy visszautasítást éreztem a részükről, és nagyon nehéz volt néha megélni ezeket a családi találkozókat. De meghoztam egy döntést, hogy bármi is lesz, bármi is történik, teljesen mindegy, hogy ki lesz velem kedves, vagy ki nem. Meghozok egy döntést, hogy én szeretni fogok, adni fogok, nagy lelkű leszek, figyelmes leszek, kedves leszek, és bármi is történik, és nem várok semmi viszonzást érte. Tényleg semmit. És egy ilyen hozzáállással mentem, és elkezdtem így nyitni emberek felé, így adni embereknek, és egyszerűen hihetetlen volt amit láttam, hogy történik. Egyszerűen, mintha az egész hely megváltozott volna, és láttam azoknak az embereknek a szemében, hogy egy kicsit úgy változtak, hogy elkezdtek ők is érdeklődni, hogy nyitottabbak lettek, és hirtelen megváltozott az egész légkör. És nem mondom azt, hogy még minden tökéletes, mert nem. De meghoztam egy döntést, hogy nem érdekel, hogy ki hogyan fog velem viszonyulni, hozzám viszonyulni. És mikor hazajöttünk Berlinből, ezt a döntést meghoztuk, és azt mondtam a vezetőimnek, hogy mielőtt leszáll a gép, hozzunk meg egy döntést, ha találkozunk az ellenkultúrával, amiben élünk, a falakkal, és lepattanunk ezekről, akkor is szeretetet fogunk adni, kegyelmet fogunk adni, hinni fogunk az embereknek. Tudjátok, hányszor érzem ezt a falat a kultúránkban? Hányszor érzem, belemegyünk még egy fejjel, és visszapattanunk. De ezért volt bennem ez az ige, hogy ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek. Ne fáradjunk bele. Lehet, hogy belefáradtál abba, hogy te is falakba ütközöl bele az életedbe. Munkahelyeden, a családodban, vagy bárhol. Falak, falak, falak. Hadd bátorítsalak ma. Ne fáradj bele szeretni. Ne fáradj bele kegyelmet adni. Nagy lelkűnek lenni az emberekkel, mert pontosan ez fogja megváltoztatni azt a helyet. Ez fogja megváltoztatni azokat az embereket. Isten kegyelme az, ami megváltoztatja az embereket. Krisztus kegyelme volt, ami megváltoztatta a világot. Ha ezt mi továbbadjuk, továbbadod, bárhol is jársz, ez fogja megváltoztatni azt a helyet. Istennek a kegyelme. Nem az, hogyha ugyanúgy viszonyulsz hozzájuk, mint ahogy ők viszonyulnak hozzád, ugyanazt adod, mint amit ők adnak, hanem pontosan az ellenkezőjét adod. Okay? És a kegyelem az nem azt jelenti, félreértések véget, hogy bármit megtehetnek veled az emberek. Ez nem ezt jelenti. A kegyelem nem azt jelenti, hogy bárhogy bármit el kell, hogy viseljél. Bármit megtehetnek veled. Áttaposhatnak rajtad, vagy nem tudom mi. Nem. Ez nem ezt jelenti. Az azt jelenti, hogyha ők teljesen közönösek, akkor ennek ellenére is adsz, és szeretsz. Amen. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül beléjük kell fektetned nem tudom hány napot, meg találkoznod kell velük, meg nem tudom micsoda. Ez nem ezt jelenti. Hanem azt, hogy egyszerűen, amikor találkozol velük, szereted őket, kegyelmet adsz nekik, és megosztott Krisztus szeretetét. Ez ezt jelenti. Értitek? Szóval legyünk ilyen emberek. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy nyelsz. Nem azt jelenti, hogy nem konfrontálsz, vagy bűnöket igazolsz. A Biblia azt mondja, hogy ha valaki megbánt, akkor menj oda, négy szem közt is beszéld meg vele, Máté 18:15. Ez a Biblia metódusa, hogy mit tegyünk, hogyha valaki megbánt bennünket. Négy szem közt beszéld meg vele. Kommunikálj. Kommunikáció a legfontosabb. Rengeteg problémát megold. Rengeteg félreértést megold. Oké? Okay? Nagyon sokszor pont fordítva csináljuk. Megbánt valaki, elmegyünk valaki máshoz, és beszélünk róla. Ez a pletyka. Amikor bevonsz egy olyan embert egy olyan problémába, amihez semmi köze nincsen, és nem a probléma, nem a megoldás része az az ember. Menj oda ahhoz az emberhez, akivel problémád van, beszéld meg vele, legyél őszinte, szeretettel konfrontáld, és beszéltek meg, és a legtöbb 99%-ban meg fog oldódni. Az a nehézség, az a probléma. Amen? Legyünk ilyenek. Még egy történetet szeretnék csak elmesélni, egy bizonyságot szintén mostanában történt. Volt egy ember, aki nagyon régen, évekkel ezelőtt megbántott, és csalódást okozott nekem. És időről időre találkoztam ezzel az emberrel, és tudtam, hogy most megint fogok találkozni vele. És mindig úgy bennem volt ez a dolog, így nem tudtam teljesen elengedni ezt. És emlékszem, hogy meghoztam ezt a döntést, hogy nem, én ezt teljesen elengedem. És szeretni fogom, és csak meg fogom áldani, és kedves leszek vele, és szeretni fogom, és nagy lelkű leszek vele, és figyelmes, és tényleg őszintén, nem csak azért, mert kell, hanem mert meghoztam ezt a döntést, és mikor találkoztam vele, tényleg én tök őszintén elkezdtem érdeklődni, szeretni, és kegyelmet adni neki, és láttam azon az emberen, hogy meglepődött, de nagyon jól esett neki. És láttam, hogy megváltozik ez az egész. Megváltozik benne valami. És valami leomlik. Valamilyen fal leomlik. Nagyon sokszor ilyen falakat húzunk fel egymás közé. És ezeket le lehet rombolni. És láttam, hogy lerombolódnak ezek a szellemi falak. De ez meg kellett hoznom egy döntést előtte, hogy ezt így fogom csinálni. Hogy a magasabb utat választom. És néha ezek nem könnyű döntések. Ezek benned vannak, ezek a döntések, és nem látja senki. Apró döntésnek tűnnek, de hatással vannak a jövődre. Meghatározzák a jövődet. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy nagy döntések határozzák meg a jövőnket. Hát nem. Sokszor ezek a pici, sok kis döntés, amit a szívünkben döntünk, és senki nem lát, senki nem tud róla, ezek azok, amik formálják a jövőnket. Formálják, hogy mivé fogunk válni. Ne értékeljétek le ezeket a kis, pici döntéseket magatokban, amiket meghoztok nap, mint nap, mert ezek azok, amik igazán képesek változást hozni. És még egy dolog, lehet, hogy egy nehéz környezetben vagy, amit úgy érzel, hogy nem tudsz megváltoztatni. Nem tudod megváltoztatni ezt a kultúrát, ezt a légkört. Hadd mondjak valamit, egy nagy igazságot. Egy ember is képes megváltoztatni. Elég vagy te. Nem kell még egy ember. Nem kell, hogy még egy keresztény legyen a munkahelyeden. Sokszor úgy örülünk, hogy jaj, de jó, van egy keresztény osztálytársam, meg egy keresztény ember. Miért nem hiszed el magadról, hogy te egyedül elég vagy változást hozni azon a helyen? Egyedül elég vagy. A Biblia ezt mondja, egyedül elég vagy. Amikor a sötétségben egy darab gyertyát meggyújtanak, világos lesz. Nem kell oda több gyertya, nem kell 2-3. Egy darab gyertya elűzi a sötétséget. És ez így van az életben, hogy amint egyszerűen csak fény leszel a munkahelyeden, fény leszel a családodban, bárhol is vagy, az emberek felfigyelnek, oda fognak nézni, és befolyásolni fogod őket, hatással leszel rájuk pozitívan. Meg tudod változtatni a légkörét annak a helynek. A te hozzáállásoddal, hogy te azt mondod, hogy én itt vagyok, és belerakom a szenvedélyemet, hogy nem leszek depressziós, amikor bemegyek a munkahelyemre. Mindenki panaszkodik a kaja miatt, hogy milyen rossz a kaja. Nem fogok panaszkodni a kaja miatt. Lehet, hogy senki nem mosolyog. Én mosolyogni fogok, meg fogom hozni ezt a döntést. Egy ember képes változást hozni, bárhol is vagy, ne értékeld le saját magadat. Ugyanígy itt a gyülekezetben. Te képes vagy változást hozni a gyülekezetbe. Te egyedül. Ha mindenki megértené ezt, mindenki belerakná a saját részét, gondoljátok el, mi történne itt. Felrobbanna ez a hely. Ez egy új mondatom, amit fogok használni. Fel fog robbanni ez a hely. De értitek, hogy miért? Amen? Amen? Hiszem ezt. Egy utolsó gondolat. Csak azt tudod továbbadni, amit te előbb befogadtál. Nem tudsz továbbadni valami olyat, amit te először nem fogadtál be. Nem tudsz szeretni, ha előbb nem fogadtad be azt a szeretetet, amit Krisztus adott nekünk. Nem tudsz megbocsájtani, ha előbb nem fogadod be Istennek a kegyelmét. Először be kell fogadnod. Ez a saját erőnkből nem megy. Csak olyan dolgot tudsz továbbadni, ami már neked eleve ott van az életedben. A mai délután ezért vagyunk itt, hogy befogadjuk Jézusnak a kegyelmét, Jézusnak a szeretetét. Ezért dicsőítünk. Használjátok ki a dicsőítést. Ez nem csak dalok énekléséről szól, hogy hú, de szép, meg nem tudom. Ne csak megfigyelők legyetek. fogadjátok be Krisztusnak a kegyelmét, éljétek bele magatokat a szövegbe, hogy miről szól Krisztus, aki magára vette. Ezek a dalok, ezek a gyönyörű dalok, minden sor egy igazság. Váljon ez számunkra valósággá, fogadjuk be ezt. És kezdjünk mi egy olyan gyülekezet lenni, egy olyan oázis lenni a sivatagba, ahova az emberek bejönnek, akkor egy új szenvedélyt kapnak, egy új hitet kapnak, egy új szeretetet kapnak, új kegyelmet kapnak. Hogy amikor kimész erről a helyről, akkor azt érezted, hogy ez az, meg tudom csinálni, meg tudom változtatni a környezetemet, ahova élek. Amen! 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 Álljunk fel! Most esett hátra a szék, nem baj. Csak imádkozzunk! Drága Jézus, köszönjük neked a te igédet. Uram, köszönjük neked ezt a helyet. Köszönjük neked, Uram, amit teszel az életünkbe. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te kegyelmedet. Köszönjük neked, Urunk, a te szeretetedet, amely minden reggel megújul felénk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te kegyelmed feltétel nélküli. Uram, köszönjük neked, hogy a te jóságod feltétel nélküli. Köszönjük neked, Urunk, hogy te hiszel bennünk, hittél bennünk már az előtt, hogy megtértünk volna. Az előtt, hogy megismertünk volna. Köszönjük a hitet, amit belénk raktál. Köszönjük neked, Urunk, a hitet, ami az első gyülekezetben volt, hogy hittek ebben a mai időben, hittek abban, ami most fog történni a 21. században. Köszönjük neked, Urunk, azokat az embereket, akik korábban előttünk jártak. Uram, csak beléd helyezzük most a bizalmunkat, és befogadjuk, Urunk, a te szeretetedet, befogadjuk, Uram, a te jóságodat, befogadjuk, Urunk, a te kegyelmedet, a te megbocsátásodat. Uram, és csak mielőtt megbocsátanánk másoknak, szeretnénk magunknak megbocsátani, és befogadni a te megbocsátásodat. Köszönjük, hogy te nem haragszol ránk, köszönjük, hogy te nem vagy mérges ránk, köszönjük neked, Urunk, hogy nem írtuk le magunkat előtted, köszönjük neked, hogy értékesek vagyunk a te szemedben. Uram, és köszönjük, hogy te hiszel bennünk, és köszönjük, hogy szurkolsz nekünk. Uram, csak most befogadjuk ezt az életünkbe, és csak formálj át bennünket most belülről kifelé, Uram, és ezen keresztül formáld át az egész életünket. Uram, imádkozok azért, hogy mindannyian legyünk egy fények, Uram, bárhova is megyünk. Fények, amelyek továbbadják, akik nem fáradnak bele a jót tenni, nem fáradnak bele szeretni, nem fáradnak bele kegyelmet adni, Uram, másoknak. Uram, és szeretnénk olyan emberek lenni, akik nem várunk viszonzást ezért. Uram, egyszerűen csak szeretnénk tenni. Uram, mert tőled kaptuk. Ingyen adjuk, mert ingyen kaptuk. Ingyen adjuk, mert ingyen kaptuk. Köszönjük, Jézus. Köszönjük, Jézus. Dicsőítünk téged ezen a helyen. Dicsőítsük most Jézust, gyülekezet, emeljük fel az ő nevét, dicsőítsük őt.